zen hi tu kutra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hírek a Szent István Rádióban.
Minden új esztendő a reménynek és a bizakodásnak az ígéretét hordozza. Talán ez az év majd jobb lesz, mint az előző. 2025 azonban más, fogalmazott Ternyák Csaba egriesek újévi körlevelében, amelyet 2025. január 1-én az Egri Főegyházmegye templomaiban olvastak fel. A főpásztor kiemelte, ez a nagy jubileumi év, a nagy remény éve lesz, hiszen karácsonykor Ferenc pápa a római Szent Péter bazilikában megnyitotta a szentévi kaput, Szent Család vasárnapján pedig az Egri bazilikában is felállítottuk a szentévi keresztet. Ezzel megkezdődött a jubileumi szentév, a remény éve, amelyet a Szent Atya szándékai szerint a remény zarándokaiként szeretnénk végigjárni. Ternyák Csaba érsek hozzátette, a csupa nagybetűvel írt remény életünk nagy kérdéseire vonatkozik, olyan kérdésekre, mint az üdvösség vagy a kárhozat, béke vagy megsemmisülés, élet vagy halál kérdése. A mi reménységünkben nincs bizonytalanság vagy kétkedés, nincs talán, esetleg vagy hátha, csak a nagy remény az igazi remény. Mi nem valamiben, hanem valakiben remélünk. Reményünket csak egy valaki tudja betölteni, Jézus Krisztus. Ő a mi nagy reményünk, aki elvezet bennünket az üdvösségre, Isten örök és végtelen országába, fogalmazott Ternyák Csaba egri érsek újévi körlevelében. Azt kívánom minden magyarnak, hogy lássanak át a szitán, vegyék észre, hogy Brüsszel Péter milyen ember, ezért leplezem le a hazugságait, mondta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója újévi videójában. Menczer Tamás a közösségi oldalára feltöltött videóban hozzátette, a legnagyobb hazugsága az, hogy neki az emberek fontosak, A valóság az, hogy neki csak két ember fontos, önmaga és saját maga. Brüsszel Péterhez képest Gyurcsány Ferenc igazmondó juhász jegyezte meg. Úgy folytatta, 2024 elején nagy ajándékot kapott a nemzet, egy embert, akit ma már számos néven ismerhetünk. Pszichopeti Brüsszel Péter, a kicsi Vargáné. Évelejétől újabb, a tisztességes üzleti kapcsolatokat elősegítő szabályok javítják a kisgazdaságok és a termelők pozícióját a felvásárlókkal szemben. A termelővédelmi törvénycsomagnak köszönhetően ugyanis gyorsabban juthatnak majd árujuk ellenértékéhez a gazdálkodók az eddigiekhez képest, közölte az Agrárminisztérium a táviratérodával. A közleményben kiemelték, az országgyűlés által tavaly elfogadott törvénycsomagnak köszönhetően január 1-től szankcionálhatóvá válnak a felvásárlók általi 30 napon túli késedelmes fizetések is a gazdálkodók felé, illetve bizonyos esetekben a termelőket ki nem fizető felvásárlók többé nem foglalkozhatnak felvásárlással. Az Agrárminisztérium szándéka az, hogy egyértelmű és a termelők pozícióját védő szabályok között működjenek a felvásárlási folyamatok, hangsúlyozták. A hazai cégek február óta igényelhetnek járművenként 2,8-4 millió forint támogatást tisztán elektromos személyautó, kis teherautó vagy kis busz beszerzéséhez. A 30 milliárdos keretösszeg több mint kétharmadát a múlt évben megpályázták, bő felét le is szerződték, közel ötödét már ki is fizették a nyerteseknek. A közlekedés zöldítését ösztönző program március végéig áll nyitva a gazdasági társaságok előtt, jelentette be a hivatalos közösségi oldalán az Energiaügyi Minisztérium. A közleményben felidézték, 2024-ben mintegy 4600 vállalkozás igényelt összesen közel 21 milliárd forintot 5400 gépkocsi megvásárlásához. Végül az időjárásról. Csütörtökön nyugat felől szakadozik, csökken a réteg felhőzet, de az északkeleti megyékben még továbbra is borult, párás maradhat az idő. Emellett a délutáni óráktól északnyugat felől frontális felhőzet érkezik. Néhol előfordulhat eső. A délnyugati déli szél nagy területen megerősödik, a Dél-Dunántúlon viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön 0 és plusz 12 fok között alakul. Délnyugaton lesz az enyhébb, északkeleten a hűvösebb idő. Híreket hallottak.
Nézd rám, találsz jeges álom. Kevert imád, fekete száll a szűrt világ. Nézd, dőlnek a fák, a tenger menekül hegyeklén. Táncol a vonosság, nézd csak szét. Bye.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Kipling Kim című regényének 12. részét hallják, melyet Kulka János olvas fel. A műsort Csomosvári Eszter Anna szerkeszti.
Rudyard Kipling, Kim az ördöngős. Öt perc is eltelt, mire Kim magához tért ezután. Akkor megkönnyebbülten szívta be az új város levegőjét. Pompás város, gondolta magában. Még Lahornál is pompásabb, gazdagabb. Mekkora lehet itt a bazár?
Kocsis, hajts keresztül a bazáron.
Azt az utasítást kaptam, hogy egyenesen az iskolába vigyelek, mondta a kocsis letegezve Kimet, márpedig ez arcátlan udvariatlanság egy fehér emberrel szemben. Kim elővette folyékony és hibátlan hindusztáni nyelvtudását, és határozottan kikérte magának a kocsis modorát. Majd, világossá téve az álláspontját a férfi előtt, fölmászott mellé a bakra, s órákon át fölalá kocsikázva, alaposan szemügyre vette és megcsodálta Luknót. Bombén, a városok királynőjén kívül nincs még egy olyan pompás, viruló város, mint Luknó. Akár a folyó felett átívelő hídon állva szemléli az ember, akár a régi erődtornyából, a palota aranyozott napernyő alakú kupoláira és a várost körülvevő erdőkre letekintve gyönyörű látványt árul elé. Királyai meseszép épületekkel ékesítették, és nagyvonalú adományokkal halmozták el. Ide telepítették csatlósaikat, és vérre láztatták az utcáit. Luknó minden hiúságnak, fényűzésnek és ármánynak a tűzfészke, és úgy tartják, Delhin kívül ennek a városnak a szívében beszélik a legtisztább urdu nyelvet. Micsoda város! Micsoda nagyszerű város! A kocsisnak, luknói lakos lévén, felettébb hízelgett a dicséret, és hálából olyan bámulatos történeteket mesélt Kimnek a városról, amelyekről még a legtájékozottabb angol úti kalauzok sem hallottak soha. Most már mehetünk az iskolába, mondta végül Kim. A hatalmas és öreg Szent Xavér iskola alacsony, fehérre meszelt épületei egymás mellett sorakoztak egy óriási tér közepén, a Gumti folyóval szemben, távol a város központjától. Mielőtt rászánta volna magát, hogy belépjen az iskola kapuján, a délután jelentős részét néhány könnyű vérű lánykával töltötte egy bizonyos utca házának felső emeletén, ahol a bókjaiért cserébe igen kellemes mulatságban volt része. Az iskola felé fordulván Kim tekintete a leszállóködben egy ismerős alakon akadt meg, aki a fehérre vakolt kapupillérek tövében üldögélt az iskola főépülete előtt. Kim hanyat homlok rohant a kapu felé, majd a lámához érve megpaskolgatta az öreg poros lábát a piszkos köpeny alatt. Másfél napja várok itt rád, szólt a láma szelíd hangon. Egy tanítvány is volt velem. Egy barátom a gázlóépítők templomából adta mellém, hogy elvezessen ide. Vonattal indultam el Benáreszből, amint megérkezett hozzám a leveled. Ne izgulj, nem éheztem. Semmiben sem szenvedek hiányt. Miért nem maradtál a kulúi asszonya, a szent öreg? Hogyan jutottál ebben Áreszbe? Nehéz a szívem, amióta elváltunk. Az asszony állandó fecsegése kimerített. Ráadásul megállás nélkül erősködött, hogy imádkozzak neki unokákért. Elváltam attól a társaságtól, de megengedtem az asszonynak, hogy az adományaival érdemre tegyen szert. Javára szóljon, hogy olyan asszony, akinek a szíve és a keze is nyitott. Megígértem neki, hogy fölkeresem a házában, ha a szükség úgy hozza. Azután körültekintettem ebben a hatalmas és szörnyű világban, és eltűnődtem a Benáresz felé tartó vonaton. Miután megérkeztem, a gázlóépítők templomában szálltam meg, ahol ismerek egy papot. Ő épp olyan kereső, mint én. Ó, a folyód, szólt Kim. Megfeledkeztem a folyódról. Ilyen hamar, kedves tanítványom. Én egy percre sem feledkeztem meg róla. De miután elváltak útjaink, úgy tűnt, jobb lesz, ha elmegyek a templomba tanácsért. Meg lehet, hogy ebben a hatalmas Indiában éltek előttünk bölcs férfiak, talán hárman, négyen is, akik hagytak maguk után valamiféle följegyzést a folyó hollétéről. A gázlóépítők templomában azonban megoszlik a szerzetesek véleménye ebben az ügyben. Az egyik ezt mondja, a másik azt. De igen, kedves emberek mindannyian. Biztosan így van. És most mit csinálsz itt? Érdemre teszek szert azáltal, hogy bölcsességhez segítelek, kedves tanítványom. A Vörösbikát szolgáló seregpapja azt írta nekem, hogy minden úgy lesz, ahogy kívánom. Elküldtem neki az első évre elegendő pénzösszeget, aztán, amint látod, eljöttem ide, hogy lássam, amikor belépsz a tudás kapuján. Másfél napja várok rád. De nem a ragaszkodás vezényelt ide. Azt tiltja a tanítás. A gázlóépítők templomában azt mondták, helyén való, hogy miután kifizettem a pénzt a tanítatásodra, magam is utána járjak a dolognak. A templomban minden kétségemet eloszlatták. Attól féltem, hogy talán azért jövök el, mert a ragaszkodás érzésének vörösködében tévelyegve látni óhajtalak, de nem így van. Azon felül egy álom nem hagy nyugodni jó ideje. Egészen biztos, hogy nem hiányoztam neked. Teljesen egyedül vagyok ezen a földön. Nem tudom, hová tartok, és az se, hogy ott mi történik velem. A szívemet küldtem el neked abban a levélben. Mahbub Alin kívül, aki viszont egy áruló afgán, nincs egyetlen barátom sem. Csak is te vagy nekem szent öreg, ne adj el örökre. Erre is gondoltam, felelte a láma remegő hangon. Amíg meg nem találom a folyómat, el kell mennem. De egyszer másszor eljövök, hogy meglátogassalak. Talán egy napon olyan száhib válik belőled, mint az, akitől ezt a szemüveget kaptam, mondta a láma, hosszadalmasan törülgetve a lencséket, a Lahori csodák házában. Legalábbis ezt remélem, mert ő a bölcsesség forrása, a legtöbb apátnál is bölcsebb. Akkor talán elfelejtetsz engem is a találkozásunkat. De hogyan feledhetnélek el valaha is, amikor a te kenyeredet eszem? Fakadt sírva Kim. Így kell tennünk. Vissza kell mennem Benárezbe. Időnként írni is tudok neked, és néha eljövök, hogy meglátogassalak. És én hová küldjem a leveleimet? Szipogott Kim, és megfeledkezve a száhiboknak előírt viselkedési szabályokról, a láma köpenyébe kapaszkodott. A gázlóépítők templomába Benárezbe. Az ő vendégük leszek, amíg meg nem találom a folyómat. Ne sírj, hiszen nézd, minden vágy káprázott csupán, és minden ragaszkodás a létforgáshoz láncol. Menj a tudás kapujához. Szeretsz engem? Akkor menjél. Máskülönben megszakad a szívem. Visszajövök. Biztosan visszajövök majd. A láma hosszasan figyelte, ahogy a fiú végigmegy a zsúfolt utcán. Aztán elindult ő is, és minden lépésénél keservesen felszipogott. A tudás kapuja nagy dörrenéssel becsapódott Kim mögött. Kim a Szent Xavier iskolában 200-300 koravén diák között tengette az életét. Megkapta tanítóitól az itt szokásos büntetést, amikor kolera idején kiszökött a városba, még azelőtt, hogy rendesen megtanult volna angolul írni, és így kénytelen volt levélírnok után nézni a bazárban. Természetesen ugyancsak szigorú fenyítést kapott a dohányzásért és a durva szavakért, amelyek zavtosabbak voltak a Szent Xavier iskola falai közt valaha elhangzott citkok mindegyikénél. De itt tanult meg Kim mosakodni is, ráadásul azzal a szertartásos gondossággal, amellyel ezt a benszülöttek teszik, akik az angolokat valójában igencsak koszos népségnek tartják. A diákok a legkülönbözőbb családokból származtak. Voltak köztük vasúti, postai és hajózási tisztviselők fiai, szolgálatot teljesítő vagy nyugalmazott tisztek, ültetvényesek, jobbmódú üzlettulajdonosok és misszionáriusok gyermekei. Néhányan azoknak a régi eurázsiai famíliáknak a sarjai voltak, amelyek gyökeret eresztettek Kalkutta,
angol-indiaiaktól népes kerületeiben. A szüleik könnyedén megengedhették volna maguknak, hogy Angliában tanítassák őket, de szerették azt az iskolát, ahol saját fiatalságukat is töltötték. Így hát a Szent Xavérban egyik sápadt arcú nemzedék követte a másikat. India minden szegletéből érkeztek ide, Nyugat-Bengáliától egészen elhagyatott kis településekig, de jöttek Isten háta mögötti tea ültetvényekről, ahol családjaiknak nagy földbirtoka volt, misszionárius telepekről, amelyek a legközelebbi vasútállomástól is egy heti járóföldre voltak, távoli déli kikötőkből, ahol India déli tengereinek bronzszínű, tajtékzó hullámai mosták a partokat szüntelen, és a még annál is távolibb kínafa ültetvényekről. A fiúk minden este elmondták egymásnak legújabb történeteiket. Az Indiában született és a legkülönbözőbb kalandokhoz hozzászokott fiúk közönös hangján meséltek, s különös vitákba elegyedtek egymással. Anélkül, hogy észrevették volna, beleszőtték meséikbe benszülött dajkáik históriáit és a helyi nyelvjárásban használatos, angolra átültetett szófordulatokat. Kim csendben figyelt, sőt, fülelt. Végre nem a dobos fiúk unalmas, egyhangú fecsegését kellett hallgatnia. Ezek a beszélgetések az életről szóltak, amelyet ő is ismert és részben megértett. Ez a légkör tetszett neki és tanult belőle. Fehér vászonruhát adtak rá, amikor az időjárás fölmelegedett. Élvezte az eddig ismeretlen testi kényelem érzését, és mindig örült, amikor éles eszével sikerült megoldani az órákon feladott bonyolult feladatokat. Amikor az éj forró leple alatt a fiúk mesemondásba kezdtek, Kim könnyedén lesöpörhetett volna mindenkit a történeteivel, ám ő visszafogta magát. Különben is a Szent Xavérban lenéztek mindenkit, aki elvegyült a benszülöttekkel. Kim jól az eszébe véste ezt, mert egyre tisztábban látta, hová vezetik őt ezek az iskolai vizsgák. Aztán a hőség és a gyakori esőzések beköszöntésével elérkezett az augusztustól októberig tartó hosszú nyári szünet. Kimmel közölték, hogy a szünidőt északon tölti egy Umballa mögötti hegyi táborhelyen, ahol Viktor atya gondoskodik majd róla. Laktanyába kell majd mennem? Kérdezte Kim, aki mindig is szeretett előre gondolni. Igen, valószínűnek tartom, felelte a tanítómester. Nem árt neked, ha egy ideig távol maradsz a csínytevésektől. Delhiig a fiatal De Castroval utazhatsz majd. Kim igyekezett minden lehetséges szemszögből végig gondolni a dolgot. Szorgalmas volt, ahogy azt az ezredes tanácsolta, s különben is valamennyi fiúnak joga volt dönteni a saját szünidejéről. Legalábbis erre a következtetésre jutott a többi fiú terveit halván. Márpedig egy laktanyában töltött vakáció igencsak gyötrelmes lenne a Szent Xavér után. Azon felül megtanult írni, és ez minden varázslás közül a legveszélyesebb volt. 3 hónap alatt megtanulta, hogyan tud üzenni egymásnak két ember mindenféle közvetítő nélkül, ha van fél annájuk, és elül egy kis sütnivalójuk. A lámáról már régen nem hallott semmit, de ott volt az út. Kim van fágyott a lábújai közszortyogó lápos fél anföld látszirógatására. Arra annájuk az érzése, amikor a vajas káposztával töltött birkahús láttára, és egy kis süt összevaló fut a nyála szájában. Vágyott az erős illatú gyömbérrel fűszerezett és sáfránytól sárgálló rizs ízére, a fokhagymára, a vöröshagymára, és a bazárban kapható zsíros édességekre, amelyeket az iskolában tiltott. Már régen nem. Hallott sem. A laktanyában félig nyers marha húsa letetnék, és csak lopva dohányozhatna. De mégis, Kim száhib volt, és a Szent Xavér iskolába járt, és a disznó Mahbub Ali. Nem, többé nem kér Mahbub vendégszeretetéből. Ám bár. Egyedül ücsörgött a hálóteremben, és eltűnődött. Majd arra a következtetése jutott, hogy igazságtalanul ítélte meg Mahbub Alit. Az iskola épülete üres volt. Már majdnem mindegyik tanítómester is elment. A Creighton ezredestől kapott vasúti szabadjegyet tartotta a kezében, és szörnyen elégedett volt magával, amiért az ezredes és Mahbub adományait nem tékozolta el fényűző életre. Így hát még mindig 2 rúpia és 7 anna büszke tulajdonosa volt. Új bivaj bőrkoffere, amelyen a KUH monogram díszelgett, és összehajtogatott ágyneműje az üresen kongó hálóteremben hevert. Egy száhib állandóan a csomagjaihoz van láncolva, szólt Kim feléjük bólintva. Ti itt maradtok? Kim fondor mosolyjal kiszaladt a langyos esőbe, és egy bizonyos ház keresésére indult. Csak egy kis festékre és 3 méter szövetre lenne szüksége. Nehezet kérek? Adta elő váratlan kérését az egyik tánceféle ördöngősséghez. Hogy kit? Ó, egy bizonyos tanítómester lányát. Az apja egy beszállás volt ezrednél dolgozik, és 2-szer is megvert, amiért ebben a ruhában mentem el hozzájuk. Most azonban kertésznek öltözve látogatom meg. Az öregedő apák nagyon féltékenyek a lányaikra. Ez bizony igaz. Ne mozgasd a fejed, amíg rátkerem a festéket. Ne legyen túl fekete táncos lány. Nem akarom, hogy négernek nézzen a kedvesem. Ó, aki szerelmes, rá se hederít az ilyesmire. És mennyi idős a lányka? 12 éves, azt hiszem, felelte szemrebben és nélkül Kim. Az ingem alatt is kenybe jól. Esetleg az apja letépi rólam az inget, és a tarka a bőröm, mondta, és felnevetett. A lány szorgalmasan munkához látott, s fürgén mártogatta a rongyát egy barna festékkel teli üvegtálba. A festék, amelyet használt, még a diólénél is hosszabban tartja meg a színét. Most pedig küldj el valakit szövetért a turbánhoz. De fájdalom, az egész kobakon borotválatlan. Már pedig biztosan leveri a fejemről a turbánt is. Én ugyan nem vagyok borbély, de téged megnyírlak. Szívtiprónak születtél, fiacskám. Csípked magad, és teljesen kopaszra nyírj, mondta Kim egyik lábáról a másikra állva izgalmában, és csillogó szemmel gondolt az előtte álló szép napokra. 4 annát adott a lánynak, majd leszaladt a lépcsőn. Alacsony kaszthoz tartozó, kiköpött indus fiú volt. Az álcájának legapróbb részlete is tökéletesre sikerült. Ezután az első dolga volt, hogy felkeresse a legközelebbi étkezőt, ahol zsíros és fenséges finomságokból jól belakmározott. A luknói vasútállomáson a szemesarkából figyelte, ahogy a pattanásos arcú De Castro felszáll a másodosztályú vagonra. Kim egy harmadosztályút részesített előnyben, és hamar a társaság középpontjába került. Az utastársainak azt mondta, hogy egy mutatványos segédje, aki betegen és lázasan magára hagyta őt, és most épp a gazdája után utazik Umballába. Amint azonban megváltozott a közönség, új mesét agyalt ki. Történetek egyre elképesztőbbé váltak, és Kim rendkívül élvezte, hogy annyi idő után végre ismét benszülött nyelven beszélhet. Azon az éjszakán egész Indiában nem volt boldogabb ember nála. Umballában aztán leszállt a vonatról, és észak felé indult. A pocsolyás elázott földeken átvergődve jutott el abba a kis faluba, ahol a lámával járt. Körülbelül ezzel egy időben Simlában Creighton ezredes üzenetet kapott Luknóból, amelyből a fiatal O'Hara eltűnéséről értesült. Mahbub Ali éppen a városban tartózkodott, s lovakkal üzletelt. Egyik reggel, amikor a lóversenypályán egymás mellett ügettek, az ezredes bizalmasan közölte vele a hírt. Ó, emiatt nem kell izgulnia, szólt a lókupec. A férfiak olyanok, mint a lovak. Időnként megkívánják a sót, és ha a jászolban éppen nincsen, hát elindulnak, hogy keressenek maguknak. A fiúnak most csatangolásra van szüksége. Kifárasztotta az iskola. Tudtam, hogy így lesz. Legközelebb én magam viszem el az útra 6 kószája. Ne aggódjon, Creighton száhib. Olyan ez a fiú akár az elszabadult póni. Unta már a szabályokat a pólópályán. Egyedül akar most futni egyet. Ezek szerint nem hiszi, hogy valami baj érte? Ezt a kölyköt legfeljebb a láz viheti el. Semmi mástól nem féltem. Másnap reggel ugyanazon a versenypályán Mahbub Ali csődöre odavágtatott az ezredes mellé.
Úgy van, ahogy mondtam, szólt a lókereskedő. A minap átutazott Umballán. Onnan írt nekem levelet, miután megtudta a bazárban, hogy itt vagyok.
Olvassa fel, sóhajtotta az ezredes megkönnyebbülten. Képtelenség, hogy egy férfi az ő pozíciójában bármiféle érdeklődést tanúsítson holmi csavargó iránt. Ám az ezredes élénken emlékezett a vonaton folytatott beszélgetésükre, és az utóbbi időben gyakran kapta magát azon, hogy a különös, hallgatag és önérzetes fiúra gondol. Persze mentségéül szolgált, hogy Kim szökése hallatlan arcátlanságnak minősült, és hogy a merész vállalkozás sikere a fiú leleményességét és bátorságát bizonyítja. Márpedig, ha az ezredes később szolgálatba akarja őt állítani, ezeknek a képességeknek bizonyosan hasznát veheti. Mahbub a népes térség üres közepére ügetett, oda, ahol senki sem kerülhetett észrevétlenül a közelükbe. Kinyitotta a levelet. A csillagok barátja, aki az egész világ kis barátja, ez meg mi?
Ezt a nevet adtuk neki Lahorban.
Az egész világ kis barátja elindult, hogy fölkeresse azokat a helyeket, amelyek kedvesek a számára. A kijelölt napon vissza fog térni, hozasd el a koffert, és az ágy nem üt az iskolából, ha pedig úgy vélet hibát követtem el, a barátság keze változzon át a balsors ostorává. Folytatódik még,
nem fontos, olvasd!
Bizonyos dolgok nem világosak azok számára, akik késsel villával lesznek. Jobb lesz, ha most egy darabig puszta kézzel eszem, mondd el ezt szép szavakkal azoknak, akik nem értik, máskülönben a visszatérésem kedvezőtlen lesz mindenki számára. A stílus természetesen a levélírnokot dicséri, de nézze csak, milyen bölcsen összefoglalta a fiú a lényeget. Úgy beszél, hogy a célzás csupán a bennfentesek értetik. A tiéd tehát a barátság keze, amely elhárítja a balsors ostorát, nevetett az ezredes. Látja, milyen eszes? Visszament az útra, ahogy mondtam. És mivel nem tudja önt, hol érheti el, ebben nem volnék biztos, morogta az ezredes. Hozzám fordult, hogy kiengeszteljem önt. Hát nem bölcs. Azt mondja, vissza fog térni. Nem tesz más, mint hogy tökéletesíti a tudását. Gondolkozzon, száhib! 3 hónapot iskolában töltött, de még nem szokott hozzá az ottani zablához. Én kimondottan örülök. A póni megismeri a pólópályát. De még egyszer nem mehet el teljesen egyedül. Miért? Azelőtt is egyedül járta a világot. Ha bekapcsolódik a nagyjátszmába, szintén egyedül kell elindulnia. Egyedül? És az élete kockáztatásával. Ha akkor nem úgy köp, vagy tüsszent, vagy ül, mint azok az emberek, akiket megfigyel, bizony meg is ölheti. Miért akadályoznánk meg most? Gyorsabban érik ez a fiú, mint ahogy a száhibok gondolnák. Ez a jóslat a levél megérkezte után 1 hónappal beteljesedett. Mahbub Umballába utazott új lószállítmányért. Egyedül lovagolt a Kálka úton, amikor Kim váratlanul odalépett hozzá a félhomályban. Alamizsnát kért tőle, mire az afgán jól leszitta, és a fiú angolul visszavágott. Szerencsére senki sem volt halló távolságban, így nem volt tanulja Mahbub elképet ziálásának.
Ó, hát szemerre kóboroltál, csirkefogó!
Erre-arra, ide-oda,
gyere egy fa alá, ne állsz meg, és mesélj!
Egy darabig Umballa közelében voltam egy faluban. Azután egy umballai ismerősöm házánál szálltam meg. A család egyik tagjával lementem délre, egészen Delhiig, pompás város. Aztán egy észak felé induló olajárus ökreit hajtottam, majd egy petárda készítő társaságában utazgattam ide-oda. Kim megvakarta a hasát. Találkoztam rádzsákkal, arannyal és ezüsttel ékesített elefántokkal, aztán az összes petárdát egyszerre gyújtották meg, és 11 ember megégett. Az én tűzmesterem is meghalt. Jó magam is nagyot repültem, de nem sérültem meg. Aztán visszamentem a vasúthoz egy sziklókereskedővel, akinek elemúzsiáért cserébe mindenféle teendőiben segítettem, és most itt vagyok. Hej, de nagy gazfickó vagy te, szólt Mahbub Ali. Na és? Szerinted mit szól ez az ezredes száib? Nem szeretném, ha megbüntetnének. A barátság keze elhárította a bal sorsostorát. De legközelebb, ha annyira vágysz a nagy útra, majd én elkísérlek. Korai még neked egyedül császkálnod. Mire várjak még? Megtanultam angolul írni és olvasni az iskolában. Nem sokára teljesen száhibbá válok. Hallottak már ilyet, nevetett Mahbub az apró csuromvizes alakra nézve, ahogy az esőben topogott. Szalám, száhib, mondta, és csúfolódva tisztelgett előtte. Szóval kifárasztott a sok kóborlás. Van kedved velem jönni Umballába? Onnan aztán elvisszük együtt a lovakat. Veled megyek, Mahbub Ali.
Kipling Kim című regényének 12. részét Kulka János olvasta fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Kapcsolj rá! Zenélszállítás fiataloknak a Szent István Rádióban. Kedves fiatalok, szerdánként jelentkező Kapcsolj rá című műsorunkban keresztény könnyű zene szól. Tartsatok velünk!
Szent Háromság, egy Isten, szívedet, szeretetet mindig vezet, oszd meg velünk az életet. Szent Háromság, egy Isten, hadd lássuk már szívedet, szeretetet mindig vezet, oszd meg velünk az életet. Atya, Fiú és Szentlélek, jöjj, csak téged dicsér a menny és a föld, legyen életünk, hadd éljünk veled, te vagy
Yeah. nem látlak még, te ködbe burkolt kép. Téged szólítlak, és várlak, hívlak, jöjj! A sötétben, itt a mélyben, most felkiáltok én, és választ hallok a szívem rejtekén. Közelebb voltál te hozzám, közelebb, mint magamhoz én. Jézus, békém lettél, értem jöttél, hozzám mű voltál. Szomjas szívem csengjén, léptél mellém, asztalhoz hívtál. Végre látom világnak szűr zajától mentesen. Nézd a szívembe, a vándor már hazaér. Minden kérdés már is válasz, mint sötét csak fény. Jövök Jézus, te benned, értem jöttél, hozzám hű voltál. Szomjas szívem csendjén, léptél mellém, asztalhoz hívtál. Jézus, békém lettél, értem. A szívem csendjén, léptél mellém, asztalhoz hívtál.
Kapcsolj rá! Zenéhez szállítás fiataloknak a Szent István Rádióban.
Még egy lépés, még egy légzés, még egy ösztönzés. Sáros a lábam, nedves a hátam, kerget a mennydörgés.
De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj.
Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Új lángot dobbants bennem, hiszen tőled lesz erőm. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövőm.
sajtom, vágyom rá, valahol, valahogy viszonozhatnám.
Még egy fekhely, még egy sepphely, még egy rejtekhely, szűk ez a párkány, nem fog a csárkány másik ösvénykát. De oszlik bennem a homály, lépek úgy is a fáj, isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Új lángot robbants bennem, hiszen tőled lesz erő, új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövő. Engedj benned élem, hisz folyton vágyom rá, valahol, valahogy viszonozhatnám. Kegyelem, a hosszú útból fény lesz, mind ami szép, ami cél, így benned él.
Új lángot lobbants bennem, hiszen tőled lesz erő.
Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövő.
Engedj benned élnem, hisz folyton vágyom rá.
Oh!
Ezzel műsorunk végéhez értünk az elmúlt közel 25 percben. Keresztény könnyű zene szólt. Búcsúzik tőletek a szerkesztő, Birincsik Márton. Sziasztok! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Szeret az Úr, zenge föld és az ég, dicséri Istent, aki féli őt. Itt van az ország, ami várt mi ránk, eljött a szabadulás.
És áldja a szánk.
Dicsérjük Istent, aki végtelen, bőre hajos vele már.
Szeret az Úr, zengje föld és az ég, dicséri Istent, aki féli őt. Itt van az ország, ami várt mi ránk, feljött a szabadulás.
Dicsérjük együtt az egek urát, hiszen ha hívjuk,
szabadít, hogyha kérjük őt, Isten a védelmező.
Szeret az Úr, zengje föld és az ég, dicséri Istent, aki féli őt. Itt van az ország, ami várt mi ránk, eljött a szabadulás. Istenre nézünk is fényebe tőt, vége az ének is szőjön elég. Aki csak hívja az Úr nevét, megérzi szeretetét. Szeret az Úr, zengje föld és az ég, dicséri Istent, aki féli őt. Itt van az ország, ami várt mi ránk, eljött a szabadulás.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510